Így zál Izrael az Úrban most és mindörökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 133. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. A helyünket és a 380. dicsérettel folytassuk Isten tiszteletünket. Semmit ne bánkódjál.
A rettenetesség, mert a
Segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 131. Zsoltárban.
Alázatos ember éneke, zarándokének Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, most és mindörökké.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük néked, hogy te úgy tekintesz reánk, mint a te gyermekeidre, és nekünk pedig arra van szükségünk, hogy valóban ezzel az általad lecsitított gyermeki lélekkel lehessünk most itt, hogy teljes figyelemmel hallgassuk a te szavadat, megtaláljuk benne azt az üzenetet, ami személyes, és kinek-kinek egyenként szólal meg a szívében. Te meg tudod cselekedni ezt a csodát, a te élő eleven igédnek a csodáját, szent lelked által. Kérünk most ezért, így légy itt közöttünk, és fogadd el a mi Isten tiszteletünket, és válaszolj nekünk kéréseinkre, amely sok nyitott kérdésünk van, és vannak kérdések, amelyeket meg se tudunk fogalmazni. Nem mielőtt kimondtuk volna, te már rég tudod, mire van szükségünk. Így ajándékozz meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérem szépen gyermekeket. Jó. Hát akkor egy annál lendületesebb köszöntést mondjunk, vagy köszönést. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Istennek dicsőség. Honnan lehet azt tudni, hogy jön a tavasz? Hát most még nem annyira, igaz? De azért vannak jelei, mik szoktak azok lenni, például, mondja csillagom, kezecskét nem kell tölteni, amikor rám nézel, először te mondjad. Hóvirág, ez az. Láttál már hóvirágot? Hát akkor már... Ó, máruják is. Hát nagyon jó, és még hol lehet tudni. Hát mondjuk a rügyek már nagyon kezdenek mozgolódni, a madarak, igaz? Hát gyerekkoromban se volt másképp, de még volt egy nagyon fontos dolog, ami biztosan tudtuk, hogy most már itt a tavasz. Ez pedig onnan tudtuk, hogy az iskolában tanítónéni mondta, hogy tessék mindenkinek elmenni, venni egy piros-fehér zöld szalagot, és a legközelebbi osztályfőnök órára vigyünk tűt, cérnát és ollót. Na mit gondoltok, miért? Hát mit csináltunk belőle? Hát világos, ezt még az iskolában akkor tanították. Kokárdát csináltunk belőle, és addig csináltuk, amíg szét nem lett, és mindig legalább egy méter szalagot vittem, mert ügyetlen lévén vagy négyet elrontottam, de aztán csak meglett. Tehát nem csak arról volt, hogy kokárdát csináltunk, hanem ilyenkor valahogyan a történetek is előjöttek, amit mi mindig lejátszottunk, akkor elkezdtük a kartfaragást. Volt egy barátom, aki ott lakott mellettünk, és már mentünk is ki a kis erdőbe. Általában megnyertük a Fákozdi csatát, tavaszi hadjáratot. Aztán közel mentünk a gumigyárhoz, akkor ott az érdesebb közönség gyermekei meghajtottak. Hát futás is volt ugye 48-49-ben, nem csak győzelem. De hát ez azért volt nagyon fontos, mert lejátszottuk a csatákat, mégpedig a dicsőséges csatákat, és ez nagyon jó volt, és nagyon szerettük ezeket a kardozásokat. Ugye hát manapság már ilyen izével, ugye lézerkarddal, nem tudom, hogy lehet-e 1848-at játszani, de minden esetre ilyenkor a moziba is vetítettek ilyen filmeket. Most könnyebb dolgotok van, hogy vannak DVD-k, és akkor megnéztek egy ilyen jó kis szabadságharcos filmet. És én biztos, hogy mindig elolvastam Jókainak a könyvét, a kőszívű ember fiait. Igaz, nem csak az szólt a szabadságharcról, hanem mégis mozog a föld, és még jó néhány, ugye? Amire állítólag azt mondják a mai gyerekek, hogy unalmas. Ugye kötelező olvasmány? És hogy a kőszívű ember, hogy unalmas, ez hogy lehet? Nem akció, mi? Na, hát én meg azt gondolom, hogy azért, ha ilyen filmet találtok még a videótékában, akkor azért nézzétek meg a kőszívű ember fiait, az elkészült filmen is, nem unalmas, és utána olvassátok el, azt sem hiszem, hogy olyan nagyon unalmas, csak egy kicsit oda kell figyelni, rá kell koncentrálni, mert ezek a történetek akkor lesznek igaziak a számunkra, egy kicsit átéljük. És akkor tudunk igazán ünnepelni. Miért fontos ez? Az 1848-49-es szabadságharc, mert az igazi értékek, és például a kőszívű ember fiaiban meg lehet tanulni, azok nem a bankbetétek, az is fontos, de a szellemi értékek. És ezek közül az egyik legfontosabb, vajon melyik lehet? Nem is csak szellemi érték az, hát annál sokkal több. És akkor meg ez is mond hangosan. Ide bele a mikrofonba.
Szabadság.
Igen, ez a legfontosabb. Jó? Köszönöm szépen. Áldás, békesség, szervusztok Isten. A 164. dicséretünk második versét énekeljük. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedetéről írott könyvnek a 20. részében, és helyünket elfoglalva hallgassuk ezt az igét a 17. verstől. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Amikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk: ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt, szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, melyek a zsidók cselszövései miatt értek, semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként, és bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, s a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, s hogy ott miért engem nem tudom, csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki, ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra is az egész nyájra, melynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amely tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig Istennek és kegyelme igéjének ajánljak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a mellem lévőkéről is ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott, akkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és csókolgatták őt, különösen azon a szaván szomorkodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni, és aztán kikísérték a hajóhoz. Kedves testvérek, ezt a részét a misszió történetnek, az efézusi vénektől való búcsúnak nevezzük, a misszió útjának, harmadik útjának a vége felé járunk. És hát egy nagyon röviden azért a helyzetet is értenünk, ismernünk kell. Pál előtte nem sokkal 3 évet munkálkodott Efézusban, itt volt a legtöbbet. Nyilván nagyon is a szívéhez nőtt ez a hely és az a hatalmas munka, amit ebben a gyülekezetben végzett, csodálatos levele is erről tanúskodik, az efézusbeliekhez írott levél. És hát egyfajta végrendelet ez, de nem csak az efézusiakhoz szóló módon van ez megírva, hanem ez minden gyülekezetnek, és abból különösképpen pedig a tisztségviselőknek és mindazoknak, akik valamilyen felelősséget vállalnak a gyülekezetekben, gyülekezeti munkában. Párról azt lehet még tudni, hogy ő mindenképpen el akar menni Jeruzsálembe, és el akarja vinni a szegényeknek gyűjtött summát, ami nem lehet nagyon kicsi, és nyilván találkozni akar az apostolokkal, mielőtt a nagy, az igazán nagy tervét még végrehajtaná, hogy elmegy Rómába, és elmegy Hispániába, vagy a birodalom másik végéig, a Jézusi parancs értelmében, hogy az egész világot tulajdonképpen bejárja. És miközben ez a terve, és ez minden módon végrehajtja, egyre több jelet kap emberektől is, de maga is érzi, hogy bajba fog kerülni. Növekszik a feszültség abban az időben már a Szentvárosban, amelyik aztán a 66-tól 70-ig tartó nagy háborúba fog torkollani, és hát az egy végzetes csapás lesz majd. De ebben a légkörben, ebben az egyre fokozódó feszültségben tulajdonképpen Pál jelenléte nem kívánatos, de még az ottani keresztények számára sem, és az ember olvassa tovább a történetet, ezt Jakab ki is fejezi, hogy hát ha már itt vagy Pál, akkor próbáljunk meg valamit tenni azért, hogy téged itt elfogadjanak. Nem nagyon sikerül, majdnem meg is hal Pál, és innentől kezdve végül is fogságban van, és úgy kerül aztán mégiscsak Rómába, Isten különös gondviselése által. Tehát ennek ellenére menni kell, no, hogy nem kereste soha azt, hogy mártír legyen, de kényszerítve érzi magát a lélek által, oda menjen, ahol igazán szólnia kell a kegyelem evangéliumát, hát nyilván, de hol máshol nem, mint a törvény városában is. Mögötte ott van ez az efézusi időszak, ez egy nagyon szép, sikeres, de nagyon, nagyon mozgalmas és nagyon sok szenvedéssel járó időszak, és ennek tudatában, meg annak, ami várható, elbúcsúzik és útravalót ad a felelősöknek, presbitereket, véneket odahívja Milétoszba. És hát éppen, hogy mondtam, ez egy minta is, melyet Pál hite, munkája, erkölcse teljes mértékben alátámaszt, és a mindenkori gyülekezeteknek, a mindenkori egyháznak, azok vezetőinek, tisztségviselőinek is szól az ige ezért, és röviden végig megyünk tehát így rajta egy pontján. Először is arról beszél Pál, hogy milyen közös múltja volt a gyülekezettel, és hogyan forgolódott Efézusban, nagyon sok küzdelemmel, konfliktussal terhelődve, ugye itt még ennek egy ilyen nagy politikai megmozdulása is volt, akkor föllázadtak az ötvösök, ott volt, ahogy múltkor is elmondtuk, az efézusi Diana templom, a világ egyik csodája, egy nagy-nagy ilyen zarándok hely, pogány zarándok hely, és olyan erős lett a keresztény gyülekezet, akik megtagadták ezt a vallást, és megtagadták annak hát erekéit, és nem vásárolták tovább a kis Diana szobrokat és hasonlókat. Az ötösöknél ugye megszólalt a vészcsengő, hát ez így megy tovább, tönkre megyünk, és egy nagy lázadás lett belőle, és ki akarták zavarni a keresztényeket a városból. Szóval ilyen kalandok vannak Pál mögött, és ugyanakkor a küzdelmei miatt, ami külső és belső egyaránt volt, azt mondja Pál, hogy nem rövidült meg a gyülekezet szellemi, lelki értelemben. A folytonos harc mégsem ment az evangélium hirdetésének rovására. És ez nem egy akármilyen kijelentés. Azt gondolom, hogy a békesség hiánya, legyen az kívülről jövő, vagy legyen valami belső ok, az széttépi és leépíti a közösséget. Eltereli a figyelmet a lényegről, beépít további csapdákat. Minden közösségnek van ilyen tapasztalata, hogy milyen hosszantartó következményei vannak, ez rontja az evangélium hirdetésének hitelét, a missziói munkának a hitelét, és mondhatni, hogy ez egy egyház történeti tapasztalat is. Hát hogyan védte ki ezt Pál, hogy ez mégsem így lett Efézusban? Azt gondolom, hogy így mondja, hogy szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között. Egy olyan személyes magatartást tanúsított Pál, amire inkább a felvállalt szenvedés volt a jellemző, ugye a Jézusi gondolat a hegyi beszédből, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Aztán ugye így folytatja ott a Máté 6-ban, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Nem ugyanezt teszitek-e, mint a vámszedők? Vagyis, hogy Pál mondjuk így ebből a vámszedő etikán messze túlnőtt, ugye mondja ezt másítés, a ti igazságotok, nem több a farizeusok igazságánál, akkor ugyan miben különböztök? Hát ezt nem könnyű véghez vinni, alázat, könny és megpróbáltatás volt az osztály része, és így győzött. Fel tudta mutatni ezt a többet, a Krisztus igazságát, ezért hiteles maradt az ige hirdetése. Nagy dolog ez. Egy folytonos, békétlen világban, ami keresztül kasul nyilván átjárta a gyülekezetet is, Pál semmit nem rövidített meg, nem vett el abból, amit neki ott tenni kellett. Így is fogalmazza, hogy semmit nem hallgatott el, azaz nem kereste amit esetleg szívesebben hallgattak, hogy ne élezze ki a helyzetet. Nem kötött az ige hirdetésben kompromisszumot, hanem világos beszéd volt az övé, és bizony nem egyszer fájt is a hallgatóságnak, vagy egy részének, de nem tehette Pál, hogy valamit is elhallgasson. És aztán azt is elmondja, hogyan tanított a nagy gyülekezetben és házanként, és ez nagyon megkapó, hogy talán így mondanánk, hogy az Isten tiszteleten és házi körökben is. A nagy gyülekezetben és a kicsi körben is. Így igazán hatékony az ő munkája. És minden személyi válogatás nélkül tette mindenkinek, ugyanazt az evangéliumot hirdette, amit röviden össze is foglal, hogy mi volt az ő missziói munkájának a súlypontja, az Istenhez való megtérés és a Krisztusban való hit. Ezt akkor értjük, hogy ez milyen súlyú összefoglalás, hogyha gondolunk a görögökre, a pogányokra, akik ugye a sok Isten hitből, a mindenfajta bálvány imádásból hív ki, és azt mondja, hogy ez kárhozatos dolog, és térjetek meg az egyetlen Istenhez, gondoljunk akár az aténi beszédre. A másik oldalon pedig a saját népének hirdeti, hogy fogadjátok el Jézust, az Isten fiát, akit az Isten küldött és felkent, és az ő kereszthalálának megigazító erejét. Mit is mond a korintusi levélben, hogy zsidónak botrány, görögnek meg bolondság az, amit ő hirdet, és ezt vállalja Pál, és ezt hirdeti. És aztán tér rá az apostol arra, hogy mi vár rá a közel jövőben, ahogy mondtam, nem kereste Pál a mártírságot, de most kényszerítve érzi magát a lélek által, hogy fölvállalja ezt. Miért? Ja, azt mondja, hogy még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, melyet az Úr Jézus Krisztustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Isten kegyelméről készült át újra bizonyságot tenni, hogy mondottam, a törvény városában, ahol még erőteljesebbé válik nyilván ennek a képviselete, ahol a Krisztus követők is törvény alatt voltak, ugye ez a zsidó keresztény gyülekezet is, és ezt kellett Pálnak megtalálni, vagy megkeresni, és hirdetni, azt nem vállalja fel, talán mindent érvénytelenít, amit eddig hirdetett. Azt mondja, hogy jó, ne feszegessük, ne feszítsük. Ez azt jelenti, hogy hát mindenhol érvényes az evangélium, de ott, Jeruzsálemben nem annyira, nem kell azt erőltetni. Ugye a mai embernek talán ez esztelenségnek tűnik. Minek megy oda? Megdöbbentő, hogy a média uralta világunkban csupa olyan ember áldozatáról hallunk, önfeláldozásáról kapunk hírt, aki fanatikus, és magával ránt még 10-20 vagy 100 embert a halálba, és az nem lesz hírré, hogy ebben a világban, többször elmondtuk már, százezrek halnak meg, keresztény százezekről beszélek, halnak meg a hitükért, mert ragaszkodnak Krisztushoz. És elvégzik a futásuk, és nem kötnek kompromisszumot, és nem tagadják. Ahogy annak idején oda vitték a császár szobor elé, hogy hajtsd meg a fejed, és nem hajtotta meg, azt már le is ütötték jó esetben, hanem az oroszlánok elé került. Pál pontosan tudja, hogy a cél előtt megállni a futásban, az az egész futást érvénytelenné teszi. És ezért is mondja, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy valami bűncselekményt tett volna, hanem azt jelenti, amit az ének is mondta, hogy egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Hát ő ezért megy Jeruzsálembe is, ahol várható, hogy el fogják fogni. Az evangélium, a teljes evangélium az élet és halál kérdése. És világos dolog, hogy megtérés nincs bűnbánat nélkül, bűnbánat pedig bűnismeret és istenismeret nélkül, tükörbenézés nélkül. Tehát ki kell mondani, amit ki kell mondani. Ott is, ahol ezt nem biztos, hogy szívesen hallgatják, mert következményei lehetnek, mert Pál elvégzi a futását. Hát nem volt népszerű feltétlenül ez a feladat, és mégsem a körülmények és az érdekek határozzák meg az egyház prédikálását. Ha ezt teszi, akkor már régen rossz, akkor már hiteltelen. A lélek parancsa az, a lélek kényszerítése az, ami megmondja, hogy mi az, amit prédikálni kell. Tehát ezután ad megbízást a efézusi véneknek, presbitereknek, és ezt mondja, hogy viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra. Ez egy hallatlanul szép mondat, külön-külön is érdemes figyelni erre az egyébként sokat idézett mondatra, magatokra és az egész nyájra. Tehát együtt a kettő, ha az egyik megfogyatkozik, megfogyatkozik a másik is. Ezért van nagyon nagy szükség arra, hogy a gondozókat is gondozzák, ami gyülekezeteinkre nem annyira jellemző, kivéve milyenket, ahol igyekszünk már ebben is előrelépni. De lelkészek, presbiterek, munkatársak, segítők, csoportvezetők, lelki gondozása, erősítése, különben hogyan tudnának vigyázni az egész nyájra. Pál ezeket a szavakat mondja, hogy őrizők, legeltessétek, vigyázzatok, hogy a jó pásztornak a képe jön ebből elénk, aki vigyáz a juhokra. Miért? Mert nagy kincs a gyülekezet, hiszen az Úr tulajdon vérével szerezte, mondja. A jó pásztor tehát vigyáz erre a kincsre. A béres az, aki nem vigyáz. Ugye a jézusi példázat szerint. Tehát nem akármivel bízza meg a gyülekezet vezetőit, az apostol és rajta keresztül az egyház ura. Különösen kell arra figyelniük, hogy a megépített gyülekezet, a az igazi vonzerő nem csak a keresőknek, hanem a külső és belső rossz akaróknak is, a bajkeverőknek, vagy egyenesen ellenségnek. És az, hogy ne váljon semmivé az, amit oly lelkesedéssel építettek, és nagy erőkkel éveken keresztül. Nagyon érdekes, hogy Jelenések könyvében ugye megkeressük, hogy mit ír az egyház ura, a feltámadott úr, mit üzen az efézusi gyülekezetnek, ugye, mert tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, hogy nem viselhetted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudják, hogy Pál mondja, hogy jönnek közétek majd, farkasok, jönnek közétek, rosszak, le akarják építeni, rombolni az egész gyülekezetet. Ugye, és mit tegyen néhány évtizeddel később, ugye, ott van a Jelenések könyvében, az efézusiakhoz szólók is részben, hogy nem tudták őket becsapni, ugye, résen voltak, megfogadták Pál szavait, ezek az atyák, és jól végezték a feladatokat. Megőrizték a gyülekezet egységét és hitét. Te figyeltek arra, hogy mi történik a gyülekezetben, körülötte, ezt jól tudták kezelni, és vigyáztak. Azt gondolom, hogy talán éppen ebben a sok fáradozásban, amit csak sejtünk, hogy mi lehetett az, magukra nem vigyáztak igazán, mert ugye mit is mond a levél? A Jelenések könyvénél maradva, de az a mondásom vagy panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet, ugye? Vagyis, hogy ott valami megfáradás, valami kis megrokkanás, megrogyás történt pontosan azokban, ugye, a gyülekezet angyalának, mondj így meg, vezetője a presbiterekről beszél, és a felvigyázókról, ugye, hogy egy kicsit belefáradtak. És az egyház ura figyelmezteti a gyülekezetet és vezetőit, hogy viseljetek gondot magatokra és a nyájra. Azért, mert így tudtok igazán a rátok bízottakra is gondot viselni. És végül aztán Pál Istennek és Krisztus igéről szól, a ige hirdetésnek az erejébe, légkörébe ajánlja presbitereket, az atyákat, és azt mondja, hogy ez építi az egyént, a közösséget, és ameddig ez van a középpontban, addig van bizonyossága a gyülekezetnek, hogy a szentek közösségébe is bele tartozik továbbra is, hogy ez a legfontosabb, ez a rátok bízott drága kincset őrizzétek meg a bennetek lakozó Szentlélek által. És aztán különös itt a vége felé, hogy Pál mennyit foglalkozik ezzel a kérdéssel, olyan kicsit olyan furcsa is, hogy miért kell ezzel ennyit foglalkozni, ugye, hogy tudnélik a megélhetése, hogyan is történt. A vendég szeretet az egy nagyon fontos tulajdonsága volt az ókori közösségeknek és a keresztény gyülekezeteknek is, de rengeteg ember volt úton, és hát úgy tudtak megmaradni, hogyha befogadták őket, ha meg is etették őket. Nagyon sok vándor tanító járt kelt birodalom útjain, tízezrekre tehető a számuk, és hamar rájöttek arra, hogy itt vannak ezek a keresztények, ezek kicsit olyan naív társalat. Nyert, hogy ha bemegyek, és azt mondom, hogy én is Krisztus követő vagyok, akkor mindjárt enni adnak. Hát ennél ugye nem is kell jobb. És igen, csak próbára tették ezek a vándor tanítók a hívők türelmét, meg a pénztárcáját is. És Pál minden módon le akarja magát választani a maga személyét és munkáját erről a kicsit kétes társaságról, és egy ottányit nem enged ebből, ő mindig dolgozott, akármilyen nyomorult állapotban is volt, ugye, hogy ezek a kezek milyen keményen dolgoztak. Ugye, ezért is ragaszkodik nyilván hozzá, hogy a gyűjtést is személyesen rendezze el, és nem bízza senki másra is mindenképpen oda kell érkezni, és annyinak, amennyit ő gyűjtött, még akkor is, ha útközben nagyon sokszor éhezett is. Mert nagyon jól tudta Pál, hogy ez a legkényesebb kérdések közül való, mert ahogy ugye mondani szokták sok oldalról is ugyanazt, hogy nem elég ugye, erényesnek, megbízhatónak lenni, annak is kell látszani, mert akkor a szavaink hitele ugye, veszendőbe megy. És ezt nem valamilyen önfényezési szándékkal mondja, hanem igyekszik ezt megértetni, hogy ezek a bizonyos dühött farkasok azok két dolgot akarnak. Az egyik magukhoz vonzani a tanítványokat, lelkeket megnyerni, udvartartást szervezni belőle és pénzt. Ilyen egyszerű. És azt mondja, hogy emlékezzenek a testvérek Pálra, hogy ő Krisztusnak nyert meg lelkeket, és hogy ő saját maga kereste meg a megélhetését. Ez volt közöttük az ő jelenléte. És végül testvéri módon elbúcsúznak, elsősorban Istennek hálát adva, egymás néki ajánlva, elfogadva az Isten akaratát, és azt gondolom, hogy ennek az egész búcsú beszédnek az nagyon fontos üzenet, hogy Pál egy felnőtt közösségtől búcsúzik, amelyik megáll a maga lábán, rendkívüli időkben is megmaradt a hitben, keresztény életben, nem sodorta el a világ, és ez kinek köszönhető? Elsősorban a felelősöknek, a gyülekezet vezetőinek, tisztségviselőinek, presbitereinek volt köszönhető. Mindenkinek, aki bármit tett az Anyaszentegyházért, az evangéliumért, ilyen felnőtt módon és szeretettel, és hát ez ma sincsen másképpen, és ez a mérce, ez a módszer, ez a cél az apostoli meghagyás nyomán, Isten kegyelme segítsen bennünket ebben az esztendőben is, ugye arra is célozva, majd egy kicsit később még, de el kell kezdeni érlelni magunkban a gondolatot, hogy kik azok, akiket mi tisztségviselőnek szeretnénk választani ebben az esztendőben. De döntő az, hogy egyfajta olyan magatartást, olyan gyülekezetben való forgolódást mutat ez a beszéd, ez a búcsú beszéd, mind Pálnak, mind a munkatársainak a munkájáról, hogy ez számunkra nagyon sokat ad, és minta mindenkor. Amen. A 472. dicséretünk 5. versét énekeljük, 472. 5. versét feleletül. Urunk Istenünk, olyan jó hallani azt, amikor győztes életekről hallhatunk, győztes gyülekezetekről és nagy dicső tettekről, a Te nevednek a dicsőítéséről. amikor olyan gazdag az ige, és annyi mindent elvihetünk belőle magunknak, hogy könyörögjünk azért, hogy ezek beépüljenek a mi szívünkbe, beépüljenek a közösségbe, látás legyen belőle, amelyik megmarad, gondolkodásmód, amelyik irányítja gondolatainkat és a tetteinket. Köszönjük neked azt, hogy a te ígéd az megszólal, és azt mi megértjük, és arra válaszolhatunk gondolatban, lélekben, szóban és cselekedetben is. Hadd könyörögjünk most a mi gyülekezetünkért közelebbről, hadd könyörögjünk azért, hogy a mi életünk az üdvösséges élet legyen, hogy végig tudjuk futni a pályát, és ne torpanjunk meg, még akkor sem, ha sokszor azok valóban könnyek, szenvedések, megpróbáltatások között történnek, de a megfutott pálya, a célba érés teljessége az pedig, amire igazából vágyik a szívünk, arra, hogy valamiképpen eljussunk arra, ahova te hívsz bennünket, a te országodba. Köszönjük, hogy útközben is velünk vagy, és támogatsz bennünket. Nem engeded, hogy visszaforduljunk, nem engeded, hogy megálljunk és letáborozzunk. Hadd könyörögjünk most azokért, akiknek mégis meg kellett torpanni, és végig kellett gondolni szerettük életét, a sajátjukét is, amikor nagyon nehézé válik a továbbhaladás a gyászban, a veszteségben. Könyörgünk azért, hogy vigasztald meg a megszomorodott szívűeket, vigasztald meg a gyászolókat, állj melléjük a te támogató lelkeddel, semmit sem visszavonva és elhallgatva az evangéliumból, kipótolva azt, amit a erőtlen és hiányos emberi szavak nem tudtak megadni. Hadd könyörögjünk a betegjeinkért is, azokért, akik nehéz betegségeket hordoznak, mint testben, lélekben, közöttünk vannak, és várják a jó szót, legyen rá szemünk. Könyörgünk azokért, akik a mindennapokat viszik előre, felelősen, sok-sok küzdelemben, ne fáradjanak meg, és maradjon, jusson még idő és kedv arra is, hogy a te ügyedben tevékenykedjenek. És könyörgünk a gyermekeinkért, a kicsinyekért, most különösen örömünk volt a kisgyermekek, a megkeresztelteknek összegyűjtése, és az az öröm, amivel együtt volt a közösségben a családok. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a világban, amiben lehetne csak a nehézségeket is látni, láthatjuk a te ajándékaidnak a sokaságát, és taníts bennünket arra, hogy először ezt lássuk meg, ezt adjuk tovább, ezzel vidítsunk, erősítsünk, és töltekezzünk mi magunk is. Légy velünk ránk következendő időszakban, készíts bennünket arra közelgő ünnepre, amikor a fiataljaink fogadalmat tesznek, készíts bennünket mindarra feladatra, amit te szánsz nekünk, és elkészítettél. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket. Az alkalmakat hirdetem, az ifjúsági órákat, hétfőn az énekkart, konfirmációkat, már közeledik a konfirmálás, ezért fontos, hogy jöjjenek a gyerekek. Hirdetem azt, hogy Bibliaórá után rendkívüli presbiteri gyűlést tartunk röviden, már megbeszéltük, hogy Néhány dolgot meg kell szavaznunk, hogy le tudjuk adni az esperesi hivatalba. Női ökumenikus imanapot hirdetem, amelyik szerdán lesz az evangélikus gyülekezetben, úgy mint reggel is 10-kor és este 6-kor, ugye? Hirdeted? Akkor gyere!
Szeretettel hívunk minden kedves nőtestvért erre a különleges szerdai alkalomra. Az a program címe, hogy Ökumenikus Világimanap. Lehet, hogy elrettentenek ezek a szavak némelyeket, vagy nem teljesen értik, hogy ez mit jelent, hogy mit fejez ki például a Világimanap, hogy itt most egész nap imádkozni kell esetleg, vagy csak az jöhet el, aki hangosan is imádkozik. Ezek az alkalmak úgy néznek ki, lesz délelőtt 10 órakor és este 6 órakor is, hogy lesz egy rövid vetítés Chiléről, mert idén Chile keresztjéneivel ismerkedhetünk meg. Akkor Pásztor Jánosné Judit néni, akit ugye sokan ismerünk a gyülekezetből, tart egy rövid, nagyon élvezetes bizonyságtételt, szokott mindig tartani, úgyhogy bizonyára most is nagy élmény lesz. És te a sütemény lesz a jelenlevők számára, és lehet beszélgetni az evangélikus nőtestvéreinkkel. Most rövidebb az a program füzet is, amit összeállítottak Chile asszonyai, abba is egy picit beleolvassunk, de az egész mondjuk másfél óránál nem lesz több biztosan, még lehet, hogy most rövidebb is lesz a süteményezéssel, teázással együtt. De nagyon szeretnék mindenkit bíztatni, tehát délelőtt 10 órakor, szerdán és este 6 órakor, és hát különösen szeretném hívni azokat, akik még nem voltak ilyen alkalmon, mert tényleg egy nagy élmény egy másik ország keresztény közösségét megismerni, meg hát az evangélikus nőtestvérekkel sem olyan gyakran találkozunk, és hát mindig ilyen bőséges terített asztalra várnak minket. És délelőttönként szép szemmel részt is szoktunk venni ezen az alkalmon, de az esti 6 órás alkalomra, amit kifejezetten olyan célból szervezünk, hogy aki dolgozik, az is el tudjon jönni, vagy aki délelőtt nem ér el, hát ott nagyon-nagyon legymattag a református részvétel, még akkor is, amikor tavaly mi tartottuk, úgyhogy nagyon buzdítanék mindenkit, hogy jöjjünk el, tehát szerdán 10 órakor, vagy este 6 órakor az evangélikus gyülekezeti teremben.
Hirdettem azt, hogy Ádám kör lesz csütörtökön, Dávid Andrásnál, aki nem tudja, még nem volt ott, akkor ott kérdezze nyugodtan meg, hogy hova kell menni, és szombaton pedig este hirdettem a veserást, ne feledkezzünk el róla este 6 órakor, olyan értelemben sem, hogy mivel a rákövetkező vasárnap úrvacsora is lesz, de vesperást szánjuk egyben úrvacsorai előkészítő alkalomnak is, és természetesen vasárnap úrvacsorás istentisztelet lesz. Hirdettem azt, hogy az elmúlt héten vettünk végső búcsút Pap Sándor atyánk fiától 93 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás evangéliumát a zsidókhoz írott levél 13. részéből olvastuk. Nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Hirdettem azt, hogy megemlékezünk Gyarmati András atyánk fiáról, aki 64 évesen hunyt el, és Túrkevén temették el. Ravatala felett Jób könyve 19. részéből hangzott el a feltámadás evangéliuma, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Isten lelkének vigasztalását kérjük a megszomorodott szívű családokra, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket. Most pedig átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, tehát a presbitereket hívom, hogy akkor az Isten tisztelet után egy rendkívüli presbiteri gyűlésen jöjjenek el, hogy még a hónap folyamán el tudjuk fogadni az elszámadást, illetve a költségvetést, illetve még egyszer akkor felhívnám a figyelmet, hogy utána lehet aláírni a meghívót a keddi presbiteri gyűlésre, amikor a napi ügyekkel fogunk foglalkozni. Pénteken volt az óvodában a szülők bája, ahogy így körülnézek, azért jó páran voltunk ott. Külön örömet jelentett az énekkarnak a szereplése, illetve az, hogy egy ilyen nagyobb gyülekezeti csapat is be tudott kapcsolódni a ottani versengésekbe. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, aki a szervezésbe, illetve a programokba részt vett. Tegnap pedig jó hangulatú összejövetelen találkoztak a 2010-ben megkeresztelt gyerekek szülei. Köszönjük szépen Fraskóné Hatos Katalin és Ábrahám Aditnek a szervezői munkáját, hogy ez így megvalósulhatott. Hétfőn este 6 órakor a gyülekezeti terembe tartunk óvodai igazgatótanácsi ülést. Mindenki kapott már értesítést, de azért nem árt megerősíteni. 5-én és 6-án márciusban, tehát jövő hétvégén, szombat vasárnap a Vita Ifi Pilismarótra utazik, ha jól tudjuk. A Zsoltáros istentiszteletről már volt szó, ezt is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, hogy nagyon színvonalas zenei alkalom is, és egyben egy lelki felkészülési lehetőség. 2 hét múlva lesz a idén konfirmálók hétvégéje Móron, erről legint külön értesítések mentek. A elsősorban a presbiterek figyelmét szeretném felhívni rá, hogy március 25-én lesz az úgynevezett kanonika vizitáció rendkívüli presbiteri gyűlés keretében, de a gyülekezet minden tagját szeretettel látjuk, valószínűleg Eszperes úr és Gondok úr jön majd el. A Halaska óvodába is várjuk a gyerekeket, illetve a jelentkezést, és az adóbevallásoknál se feledkezzünk el róla, hogy a Református Egyháznak, illetve a gyülekezeti alapítványunknak is adjunk 1%-ot. A kórus is várja továbbra is a jelentkezőket, és hát mindenféle egyéb híreket is kifüggesztettünk a bejáratnál. Köszönöm szépen a figyelmet!
Keressük ki a 246. dicséretünket is. Énekeljük befejezésére, adj Úristen nékünk szent lelket.
Thank you.
Törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat, megtanulván, hogy jó cselekedettel járjatok elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyetek gyümölcstelenek. Amen. Áldás, békesség.